Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy a környező országokban milyen egészségügyi szabályokat kell betartani, hogyha ide utazunk turisztikai célból, ha egyáltalán utazunk, vagy utazhatunk, és azt is megnézzük, hogy az Egyesült Államokban vagy Japánban milyen előírások várnak azokra, akik beutaznak, mert már lehet utazni, de hát aki mondjuk Japánba például be tud utazni, azt kell mondanom, hogy az tényleg fontos ügyben kell, hogy menjen, mert annyira bürokratikus a beutazás, és mellette pedig elmegyünk majd Dubajba, Mexikóba, Maldív-szigetekre, tehát olyan helyekre is, ahol viszont felhőtlenül nyaralhatunk és pihenhetünk, mint hogyha nem is lenne koronavírus járvány, bár azért hát egy kis negatív PCR-teszt itt-ott azért kell, ez olyan egyszerű, de legalább vannak olyan helyek azért a világban bőven, ahol jó idő van, meleg van, tenger, napsütés, és még turistáskodhatunk is. Tartsanak velem! Noha egy hónap ezelőtt azt láttuk, hogy Oroszország megnyílt, és már mehetnek a turisták, az Egyesült Államok szintén várja a vendégeket, hát ehhez képest most újabb és újabb szigorításokról kapunk hírt, és hogyha a közvetlen környezetünket nézzük, akkor azt látjuk, hogy Ausztriába például a síelni vágyok most már akkor mehetnek, hogyha be vannak oltva, vagy pedig gyógyultak, már nem elég a negatív koronavírus teszt sem, úgyhogy azt hiszem, hogy nem egyszerű a helyzet, de nézzük sorjában. Először is, hogy vajon mi lesz az adventi vásárokkal. Egyelőre azt látjuk, hogy a német vásárokat, az osztrák híres vásárokat általában ugye ezen a nyelvterületen a legizgalmasabbak a karácsonyi vásárok megtartják, de valószínűleg védettségi igazolás kell majd ahhoz, hogy látogassuk ezeket. Azt is látjuk, hogy a sípályák esetében az osztrákok már most szigorítottak, és a felvonóba, ha el akarunk menni, vagy bizonyos szolgáltatásokat igénybe akarunk venni, akkor bizony szükséges a védettségi igazolvány, vagy pedig a gyógyultsági igazolás, de nem elegendő már a negatív PCR-teszt. Úgyhogy ebből a szempontból nem egyszerű a bejutás. Elegendő viszont a negatív PCR-teszt most még, hogyha Olaszországba akarunk utazni, az ottani sípályák is azért vonzák a magyar látogatókat. Ha megnézzük, hogy hogyan alakulnak az adatok, akkor azt látjuk, hogy Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában egyaránt elég kemény a helyzet, tehát itt várható az, hogy ha nem javul, akkor az adventi időszakra akár további szigorítások is lehetségesek, tehát itt sem túlságosan egyszerű az, hogy miként tudnak majd turistáskodni, egyáltalán tudnak-e turistáskodni mindazok, akik ebben az időszakban terveznek valamilyen nyaralást, valamilyen pihenést. Érdekes az is, hogy mi lesz azokkal a külföldiekkel, akik nálunk pihennének karácsonykor, szilveszterkor. Mi azt látjuk, hogy azért a belföldi foglalások bizony, főleg a wellness szállodákban, a decemberi időszakban egész jó számokat mutatnak. A külföldiek hogyan jönnek, az kérdéses, hiszen hiába jöhetnének elvileg az amerikaiak. Az amerikai járványügyi hatóság és a külügyminisztériumuk is a négyes, vagyis a legmagasabb kockázatú kategóriába sorolta Magyarországot. Az amerikai állampolgároknak azt tanácsolják, hogy kerüljék el az utazást, és ha ne utaz oda kategóriába esik Magyarország, nagyon magas kockázat, ez a legerősebb figyelmeztető jelzés. Az életveszélyes helyzetek nagyobb valószínűsége miatt, úgyhogy hát eléggé negatív ilyen téren Magyarország megítélése. Minden esetre az Egyesült Államok jogszabályai szerint ez azt jelenti, hogy az ideutazó amerikai polgároknak vészhelyzet esetén az USA kormánya csak korlátozott mértékben tud segítséget nyújtani, úgyhogy az ő külügyminisztériumuk azt tanácsolja, hogy az amerikai állampolgárok ne utazzanak az ebbe a kategóriába tartozó országokba, és hagyják el azt, amint az biztonságosan megtehető. De csak érdekességképpen a négyes kategóriába sorolt országokból, így Magyarországból is, ettől függetlenül beutazhatunk az USA-ba a turisztikai célból a november 8-án életbe lépett szabályoknak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy szükséges egy oltási igazolás, emellett még negatív koronavírus tesztre is szükség van a beutazáshoz. A szabályozás a légi utasokra ugyanúgy vonatkozik, mint azokra, akik hajóval, vagy esetleg más szomszédos országból a szárazföldön érkeznének. Lehet majd úgy tűnik a Times Square-en is szilveszterezni, de csak azoknak, akik szintén igazolással ide tudnak jönni, tehát védettséget tudnak igazolni, úgyhogy nem lesz általánosan nyitott a Times Square. Bár hozzáteszem, a világ talán leghíresebb tere, a Times Square, eddig sem volt általában nyitott, hanem úgy működött a dolog, hogy már a szilvesztert megelőző napon elkezdte gyülekezni a turisták, voltak olyanok, akik még pelenkában rendesen felöltözve már idejekorán odaérkeztek, hiszen itt ilyen karámszerű rácsokkal elválasztott területeket hoznak létre. A privilegizált személyek közül az egyikbe bemehetnek például a veteránok, a másikban bizonyos tisztviselők, a harmadikban nem tudom, a sorsjáték nyertese, stb. Stb. Tehát vannak ilyen privilegizált kis részek, és azon túlmenően a hátsó szakaszon pedig a Times Square-nél ott bárki eddig mindenféle igazolás nélkül bemehetett, de limitálták a résztvevők számát, ezért általában a 31. nap délben, vagy 1 óra, 2 órakor legkésőbb teljesen megtelt, és attól kezdve nem mehettek be erre a területre a vendégek, a turisták, akik szerették volna a szilvesztert itt tölteni, kivéve, hogyha a foglalásuk volt valamilyen helyre, például volt olyan, aki mondjuk az itteni szállodában, amelyik a Times Square-en található, szállt meg, hát itt aztán tényleg mondjuk egy vacsora az 1.200.000 forintnak megfelelő összegbe került, úgyhogy az nem volt olcsó. De ha valaki csak úgy ingyen szeretett volna szilveszterezni, akkor bizony 2-ig oda kellett, hogy érjen. Ehhez képest 8 órakor kezdődött a Times Square bulija, amikor én ott voltam, tehát gyakorlatilag órákon keresztül csak a hidegben átsorogtunk. New Yorkban nagyon hideg van a szilveszteri időszakban egyébként. Aztán 8 órától évfélig az volt a műsor, hogy óránként egy-egy sztár elment előttünk, és valóban egy negyedórás fergeteges kis minikoncertet tartott, aztán megint elég sok holtidő volt, amikor nem történt semmi a Times Square-en, majd éjfélkor jött a várva várt pillanat, amikor mindenki megcsodálta azt, hogy a legnagyobb felhőkarcoló tetején a hatalmas üveggömb felemelkedik, és a gömbből kiszorodnak a kívánság cetlik, és ott tényleg kavarognak a szélben, a nagy felhőkarcoló tetejéről pedig még tűzi játékot is fellőttek. Hát ez a világ talán leghíresebb szilvesztere. Én egyszer végigcsináltam, hát még egyszer csak akkor, hogyha a feleségem parancsolja, mert egyébként nem fogom végigcsinálni, tekintettel arra, hogy én délután 5 órakor mentem oda, már nem akartak beengedni, az volt a szerencsém, hogy a szálláshelyem olyan helyen volt, hogy a szálloda kártyával tudtam igazolni, hogy át kell, hogy menjek a kordonon. És akkor átmentem a kordonon, és akkor végülis bejutottam az egyik ilyen kis elzárt területre, ez volt 5 órakor, most 5 órától úgy, hogy nem mehettem el mosdóba, mert nyilvános mosdók nem voltak, tojtojvécék nem voltak, nem mehettem el inni valamit, mert italárosok nem voltak, az üzleteket bedeszkázták. Gyakorlatilag 8 óraig, 3 órán keresztül azt éreztem, hogy végem van, ilyen hidegben fagyoskodtam, és semmi nem történt. 8 órától egy picit jobb volt, mert akkor már elkezdődtek az események, közvetített a CNN, már voltak ilyen kérdésfeleletek, és akkor azon lehetett szórakozni, tehát akkor már érdekesebb, izgalmasabb volt, de még 4 órát ki kellett húzni azért, hogy szilveszterkor tanulja legyek ott a Times Square-en annak, amikor tényleg jönnek ezek a kívánságcetlik, amelyek egyébként olyan kívánságok, amiket az előző héten bármelyikünk felirogathatott és beledobálhatott egy üveggömbbe, vagy a későbbiekben már tároló rekeszbe, mert olyan sok volt a turista, hogy az üveggömb hamar megtelt, és a többit pedig más rekeszekbe rakták, azokat is egyébként a tömegre borították, csak máshonnan. Érdekes, hogy mit kívántak az emberek, hát rengeteg ilyen kívánságcetlit én összeszedtem. A legtöbben egészséget, boldogságot, szerencsét és pénzt, jobb állást, több pénzt, jó egészséget. Tehát ezek voltak a kívánságcetliken, úgyhogy a nagy csoda nincsen. Hát reméljük, hogy minél több ember kívánsága teljesült azok közül, akik bedobálták a kívánság gömbbe a kívánság cetlijeiket. Különböző színűek ezek a kis cetlik, van köztük piros, sárga, zöld, kék, és tollal ráírjuk, majd bedobáljuk a gömbbe, vagy ha már abban nincsen hely, akkor más tároló részben, előző nap vagy előző héten bármikor, utolsó nap már elég zsúfolt ott a Times Square környéke, és aztán 31-én ezek kerülnek a gömbből, aztán a levegőbe, és pörögnek, forognak, és lényegében híressé tették a New York-i szilvesztert. 60 ezer ember fér el a Times Square-en, tehát tényleg csak a szerencsések vagy a privilegizáltak azok, akik itt lehetnek, de egyébként mintegy 2 millió vendég érkezik New Yorkba egy hagyományos szilveszteri időszakban. A többségük a Fifth Avenue-n hömpölyög, és a viszonylag széles sugárúton szilveszterkor oldalazva lehet csak közlekedni, és rendőrök segítik a forgalmat, a gyalogos forgalmat, hogy egyáltalán elférjünk, mert olyan sokan vannak. Nem csoda, hiszen New York tényleg pazar szilveszterkor. Fantasztikusak a kirakatok, a kirakatokban szinte minden mozog, foszforeszkál, világít, tényleg az itteni kirakat tervezők adják a mintát az egész világnak, még Dubajnak is sokszor. És hát mellette ott van a híres Rockefeller Center, mellette a jégpálya, amit minden filmből szinte ismerünk, ami New Yorkban játszódik, a hatalmas karácsonyfa, a klasszikus, az igazi, amit tényleg annyiszor láttunk a filmekben. Úgyhogy valóban a karácsonyi és a szilveszteri időszak New Yorkban mesebeli, de nagyon hideg van, és azért az itteni szilveszterre azt kell mondanom, hogy fel kell készülni. Hát persze a legjobb megoldás az, hogyha az itteni hotelben, ami a Times Square-en van, foglalunk az itteni étterembe helyet, a szállásunk meg lesz. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy 20-30 millióból azért kényelmesebben meg lehet ezt oldani, de hát ha nem, akkor marad a fagyoskodás, de így is lehetett azért élvezni. Várják ide azért a vendégeket, bár hozzáteszem, most biztos, hogy kevesebben fognak érkezni, mint egy hagyományos időszakban, de azzal együtt azért New Yorkban mindig azt érezzük, hogy történik valami, és sosem alszik. Én kihaltnak még hajnali 3 órakor sem láttam New Yorkot, csak egyszer egy filmben, amikor valami zombi apokalipszis vagy hasonló volt, de hogy egyébként a valóságban 25-ször jártam a városban, tényleg legkülönbözőbb okokból, study tourok, tanulmányutak sokaságán. Szerencsére voltak olyan légitársaságok, amelyek Budapestről innen vittek újságírókat, áldja meg az Isten őket, de az is biztos, hogy soha nem volt olyan időszak, amikor ne lett volna nyüzsgés, és még a Covid idején is lehetett hajnali felvételeket látni, hogy alig vannak az utcákon, de valaki mindig azért volt, és amikor pedig már egy kicsit lazítottak a szabályokon, akkor megint csak sokan voltak. A hagyományos időszakban pedig fullon van, tehát tele van tényleg a Times Square, meg a sugárutak mellette, a Broadway környéke, a színházak, amelyek általában musical színházak. De hát azért, mint említettem, nem olyan egyszerű az egészségügyi előírásokat, és plusz még az ESTA-t is betartva, megszerezve eljutni az USA-ba. Ugyanakkor lehet itt a jelenlegi szabályozás alapján még akkor is szilveszterezni, karácsonyozni, hogyha mi már a 4-es kategóriába vagyunk besorolva, már Magyarország. Folyamatosan változnak egyébként jó pár helyen a szabályok, emiatt fel kell készülnünk arra, hogy ne csak a foglaláskor ellenőrizzük azt, hogy milyen szabályok érvényesek az adott országban, meg abban az országban, ahol esetleg átszállunk, hanem az utazás előtt közvetlenül is meg kell ezt tennünk. Olaszországban is szigorították egyébként az utazási előírásokat, a vonaton és taxin utazás szabályait szigorították Olaszországban egészen pontosan. Az autóbuszok első ajtaján az utasok például csak is akkor szállhatnak fel, ha a vezetőt plexifallal el tudják szigetelni. Sofőröknek és utasoknak továbbra is kötelező a maszk viselete az összes közlekedési eszközön. A buszokat, a villamosokat és a metró szerelvényeket pedig naponta egyszer fertőtleníteni kell. A nagyobb pályaudvarokon, például Rómában, Firenzében vagy Milánóban a vonatokra történő felszállás előtt kötelező az utasok védettségi igazolását ellenőrizni, tehát ezt meg kell szervezniük a helyieknek. Más esetben a vonaton a kalauz a jeggyel együtt el kell, hogy kérje ugyanezt. Ezzel próbálják meg kiszűrni azt, hogy valaki kijátsza az előírásokat. Ha egy vonaton Covid beteget azonosítanak, akkor a kalauz vagy akár a vasúttársaság más dolgozója megállítja a járatot, azonnali egészségügyi beavatkozást kérve, tehát erre is van lehetőség. Nem feltétlenül kötelező, de ezt is megteheti. Hát azért ez is egy elég kemény intézkedés. A taxikba vagy más hasonló szolgáltatások járműveire legfeljebb 2 utas szállhat be, tehát 3-an már nem utazhatnak egyszerre, 4-en meg pláne nem. A hátsó ülésekre ülhetnek csak az utasok Olaszországban a taxikba, egymástól megfelelő biztonsági távolságra. Van egy kis kivétel, hogyha egy azon háztartásban élők utaznak egyszerre a taxiba, akkor hátra 3-an is beülhetnek, akkor, hogyha az első utasülést plexifal választja el a gépkocsi vezetőtől, és a sofőrnek meg az utasoknak is kötelező maszkot viselniük. További intézkedések is várhatóak egyébként Olaszországban, például az, hogy az ünnepek idején a bevásárló utcákat egyelőre még nem zárták le, tehát adventi vásárok itt is lesznek, de lehetséges, hogy a résztvevők számát korlátozni fogják, tehát csak egy adott mennyiségű vendég jöhet majd be egy-egy vásárba, és az ünnepi asztalnál helyet foglalók számának korlátozása vagy meghatározása is megtörténhet, tehát nem lehet csak úgy nagy vacsorákat vagy ebédeket tartani, úgyhogy ez is előfordulhat Olaszországban. Itt még azt gondolom, hogy lehet, hogy nem értek véget a szigorítások, erre fel kell készülnie annak, aki esetleg ide akar utazni. Romániában a járványügyi korlátozásokat többször megsértő vendéglátóhelyeket bezárhatják ideiglenesen ugyan, de meghatározott ideig, úgyhogy a jogszabály előírja, hogy ha már korábban megbírságolták a helyet azért, mert nem tartották be a járványügyi előírásokat, akkor 15 napra be lehet záratni a vendéglátóhelyet, de hogyha ezt sem tartja be, akkor 30 napra kerül hatósági pecsét a vendéglátóhely bejáratára. Ennek eltávolítása pedig már bűncselekménynek minősül, és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, de ezt valószínűleg nem fogják megreszkírozni. Minden esetre erre azért került sor, mert a rendőrség azt tapasztalta, hogy hiába bírságolják meg a különböző klubokat, meg éjszakai szórakozóhelyeket, azok továbbra is nyitva tartanak, ugyanis nagyobb a bevétel az esti bulikból, mint a kiszabható bírság összege. Úgyhogy ezért van ez a szigorítás. Szászország és Berlin után a legnagyobb német tartományban, Bajorországban is kitiltották az oltással nem rendelkezőket, az új típusú koronavírus gyors terjedése miatt jó pár helyről. A 2G szabály lépett itt is életbe, vagyis a beoltott és a gyógyult lehet csak szállodában és jó pár közösségi helyen, ugye hasonlóan, mint az ausztriai síszabályokhoz, ugye a Genft és a Genesen, tehát a beoltott és a gyógyult. Úgyhogy az zárt közösségi térben csak védőoltásra rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak. Az oltatlanok friss negatív vírusteszt birtokában sem mehetnek be. A vendéglátásra és az idegenforgalomra is ez érvényes, tehát ez gyakorlatilag azért rászorítja az oltásra az emberek jelentős részét, hiszen hiába van valakinek negatív PCR-tesztje, akkor sem tud elmenni mondjuk egy szállodába, egy vendéglőbe, vagy egy szabadidős létesítménybe, vagy tornaterembe, vagy moziba, vagy színházba, állatkertbe, uszodába, stb. Tehát ilyen téren azért ez mindenképpen egy olyan korlátozás, ami az oltatlanok esetében megnehezíti, vagy ellehetetleníti, hogy ezeket a helyeket felkeressék. A 12 év alatti gyermekek mentesülnek a korlátozás alól, és hogyha valaki egészségügyi okból nem oltható be, akkor kell egy negatív PCR-teszt és egy orvosi igazolás arról, hogy ő nem oltható be, akkor belépési engedélyt kaphat. Ezen kívül FFP2 minősítési maszkot kell viselni mindenütt, ahol ezt a 2G szabályt alkalmazzák Bajorországban, Szászországban, Berlinben, Németország jelentős részén, és az is fontos még, hogy diszkó, klubok és egyéb szórakozóhelyek üzemeltetői, abban az esetben, hogyha a fertőzésen átesettek és az oltottak bemennek, akkor önkéntesen kérhettek még egy friss negatív antigén gyors tesztet is. Tehát még tovább is szigoríthatnak azok, akik üzemeltetik a különböző létesítményeket. Magyarul nem zárják be a vendéglátóhelyeket, de nagyon-nagyon nehézé teszik, hogy olyan ember bekerüljön, aki fertőzött, vagy pedig jelenleg is covidos. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel próbálják a járvány további terjedését legalábbis nehezíteni Németország jó pár helyében, jó pár tartományában. Ausztria oltatlan lakosságára karantén is vár már, ugye november 15-től 25-ig egyelőre. A jogszabály a 12 éven aluliakra és az iskolás gyerekekre nem vonatkozik. 15 éves korig az oltással egyenértékű az iskolai tesztelési eljárásban való igazolt részvétel, de ennél szigorúbb intézkedéseket is bevezethetnek a tartományok a saját hatáskörükben. A munkavégzés, az alapvető szükségletek kielégítése, például élelmiszer vagy gyógyszerek vásárlása, így hagyhatják el otthonukat azok, akik nem immunizáltak a koronavírus ellen. Ez meglehetősen kemény szabály, úgyhogy az osztrákok igencsak bekeményítettek. Japán részben nyitott, a rövid távú üzleti céllal beutazók számára ad már ki vízumot a japán kormány, tehát a teljes bezárkózásnak vége. Ugyanakkor olyanok a feltételek, hogy hát tényleg valami nagyon komoly üzleti ügy kell szerintem ahhoz, hogy ezt valaki megugorja. A karantén kötelezettség alapesetben 10 napos, de 3 napra rövidülhet, azonban az sem egyszerű. Tehát először is kell egy meghívó levél a beutazáshoz. Ezen kívül a vendéglátó japán vállalatnak ki kell töltenie 3 nyomtatványt. Ezen kívül egy tevékenységi tervet fel kell állítani a tartózkodás első 14 napjára, hogy vissza lehessen követni a fertőzést, vagyis hogy hova megy az illető, mit csinál, mennyi ideig. A meghívó félnek garantálnia kell, hogy a vendége betartja a járványügyi előírásokat. Az utazó csak nyilvános közlekedési eszközökön utazhat, de csak olyan helyeken, ahol van lehetőség, hogy az ülést előre lefoglalja. Ha nem lehet lefoglalni, az ülést nem utazhat. Az országon belüli utazást helyjegyekkel kell dokumentálni, erről naplót kell vezetni. A beutazást ezután az egyes ágazatok illetékes minisztériumának kell engedélyeznie, csak ezután lehet igényelni a vízumot. Úgyhogy hát, aki most tényleg ezzel együtt is Japánba szeretne utazni, azt kell mondanom, hogy elsőként gratulálok, hogyha ezt megugorja. Ráadásul egyelőre naponta 3500-an léphetnek csak be az országba, bár a későbbiekben vélhetően 5000-re emelik majd ezt a létszámot. Japán naponta átlagosan több mint 100 000 beutazót fogadott a turistákkal együtt a koronavírus járványt megelőzően, úgyhogy ez azért nagyon kemény. Ráadásul csak a Pfizer, a BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásáról szóló igazolást ismerik el, tehát aki ilyennel beoltott, az csak 3 napos karanténba kerül, miután ezt a procedúrát persze végigcsinálta, az üzleti utas procedúrát, de akit mondjuk kínaival, vagy Sputnikkal, vagy Janssennel oltottak be, hát az ugyanúgy 10 napra karanténba kerül, de egyáltalán kap vízumot. Úgyhogy azért ez nem egyszerű, azt kell mondanom, de egyáltalán nem teljes már a bezárkózás Japánban. A műsor előző részében már meséltem arról, hogy Bajorországban is kitiltották az oltatlanokat jó pár helyről, hogy Romániában bezárják a korlátozásokat, többször is megszegő vendéglátóhelyeket, hogy Olaszországba szigorították a beutazási lehetőségeket, hogy az Egyesült Államokba ugyan lehet utazni, de azért nem csak, hogy védettségi igazolás kell, hanem mellette még negatív koronavírus teszt is, és itt is azért az előírások elég bürokratikusak, de nem annyira, mint Japánban, ahol ugyan üzleti vízumot már ismét igényelhetünk, tehát be tudunk valahogy jutni egyáltalán, de nem egyszerű lényegében, hogy mi mindent kell megtennünk azért, hogy itt tudjunk egy kis időt eltölteni. Úgyhogy az biztos, hogy a koronavírus járvány még mindig a világ turizmusát nagyban meghatározza. Nézzük most a műsor második felében a jó híreket, hiszen azért a szigorításokról már sokat meséltem. Az Emirates például újra óriás gépekkel indul Tájföldre. Dubaj, Bangkok útvonalon a nagy, hatalmas nagy gépek, az Emirates nagy gépei ismét útra kelnek, mégpedig azért, mert Tájföld azért fokozatosan újra nyitott. Itt tényleg naponta eljuthatunk majd a Táj fővárosba, Bangkokba. Az Emirates egyébként Phuketi átszállással is repül Bangkokba. Ezek december 1-től szintén napi járattal közlekednek majd. Tájföld enyhítette az utazási korlátozásokat, úgyhogy karanténmentesen most már látogatható jó pár úti cél. Nem véletlenül az újranyitást követően egyre többen választják ezt az úti célt, úgyhogy az Emirates ezeket az igényeket próbálja kielégíteni. Mexikóba pedig továbbra is akár oltatlanul is utazhatnánk, hogyha nem lenne jó pár olyan helyen előírás az oltás a repülőre való felszálláshoz, ahol át tudunk szállni. Tehát nem biztos, hogy oltás, de mondjuk egy negatív PCR-teszt birtokában, például Mexikóban már el tudunk menni akár, hogyha valaki nincsen beoltva, mert oda bejutunk jelen pillanatban még, és hogyha jól választjuk az átszállási helyszínt, akkor egy negatív PCR-teszt általában a repüléshez elegendő. Úgyhogy van ilyen hely még bizony. Elmehetünk egyébként Kosztarikába és a Dominikai Köztársaságba is. A Maldív-szigetekre is egy negatív PCR-teszt birtokában el tudunk utazni, és érdekes az, hogy februárban például talán sose volt még annyi magyar turista korábban a Maldivon, mint a mostani időszakban. 3500 fő, ez azért nagyon soknak számít, és látjuk azt, hogy azért az árak kedvezőbbek, mint egy általános koronavírusmentes szezonban voltak. A szállodák, amelyek tulajdonképpen szigetszállodák, tehát egy sziget, egy szálloda várják a vendégeket, és az az üzleti filozófiájuk, hogy biztos, hogy költeni fognak a vendégek, ha már ide jöttek, mert hogy más nem nagyon tudnak csinálni a fürdésen kívül, mint hogy esznek, isznak, meg esetleg fakultatív programokon vesznek részt, úgyhogy adjuk olcsón a szálláshelyet, és akkor talán jönnek a légitársaságok, meg majd alkalmazkodnak ahhoz, hogy egyáltalán van valami forgalom, és talán nem a szegekbe szöknek a repülőjegy árak. Ez így is van, emiatt aztán a Maldív-szigetek rendkívül divatossá vált a magyar turisták körében is, meg általában olyan turisták körében is, akik korábban nem tudták megengedni maguknak az itteni pihenéseket. De az egzotikus célállomások közül azért még mindig Dubaj az, ami igencsak kedvelt a közép-kelet-európai vendégek körében, főleg azért, mert a világkiállításra azért rengetegen érkeznek, és a magyar pavilont is nagyon sokan látogatják, de Magyarországról is sokan mennek. Érdekesség, hogy Mohammed bin Rashid Al Maktoum, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, vagyis a dubai emír is ellátogatott a magyar pavilonba, megnézte az ásvány és termálvizeinket bemutató izgalmas kis tárlatot, meg a gyógyászati lehetőségeket ismertető kiállítást, és végig is kóstolta a dubai emír a három ásványvizünket, meg a történetét is ezeknek meghallgatta, úgyhogy azért ez érdekes dolog. Hát egyébként is dubai befektetőből jócskán van Budapesten, a szállodaiparban is vannak, hát a Ritz-Carlton is dubai tulajdon, már a Ritz-Carlton szállodának az épülete, hiszen a Ritz-Carlton maga egy üzemeltető, úgyhogy ez egy komoly diplomáciai siker, hogy a dubai vezető ide ellátogatott a delegációjával együtt, meg hát ez azt is jelenti, hogy a helyi médiumok mindegyike azért ezzel volt tele. Dubajban amúgy rengeteg magyar turista van ahhoz képest, hogy koronavírus járvány van. Egyrészt átszálláskor is azért sokan egy-egy napot eltöltenek itt, hogyha ide látogatnak és innen mennek egzotikus célpontra. Másrészt sokan vannak olyanok, akik a világkiállításra érkeznek, és olyanok is, akik egész egyszerűen egy kicsit már szeretnének kimozdulni, és nem pedig azt nézni, hogy éppenséggel hol milyen korlátozások vannak, hanem koronavírus ide vagy oda, azért világot akarnak látni, meg melegbe szeretnének egy picit lenni, és Dubaj ebből a szempontból ideális választás lehet. Dubaj, Costa Rica, Mexikó, Dominikai Köztársaság, Maldív-szigetek, az egzotikus úti célok közül ezek népszerűek a mostani időszakban a magyar turisták körében. Bár hozzáteszem, összességében főleg belföldre foglalunk most karácsonyra és a szilveszteri időszakba. Akik külföldre foglalnak, azok esetében az egzotikus úti célok közül most nem Tájföld, hanem a Maldív meg Dubaj az, ami élenjáró, de Mexikóba is többen utaznak, mint a korábbi időszakban. Bár hozzáteszem, azért ezek nem óriási számok, tehát nem olyan számokat képzelnek el, mint például, amikor Horvátországba utaznak egy kellemes nyári időszakban, hiszen van olyan év, amikor 600-660 ezer magyar megy Horvátországba, ehhez képest, hogy 3500 megy Maldívra, ugye az elég kevésnek tűnik. Nyilván a koronavírus járvány idején most a Horvátországba utazók száma is lecsökkent, és mondjuk 3-400 ezerre, ha pedig azt nézzük, hogy mennyien utaztak korábban mondjuk síelni, vagy mennyien utaztak Bécsbe az adventi vásárra, akkor pedig ez a szám is jelentősen lecsökkent. Úgyhogy inkább a belföldi nyaralásokat részesítjük előnybe, a rövidebb pihenéseket, meg kivárjuk azt, hogy vajon mi történhet, még érdemesre elmennünk valahova karácsonyozni, szilveszterezni. Kedves ismerősöm kérdeztem, hogy vajon elmerjene menni egyáltalán szállodába a karácsonyi időszakban. Hát én azt mondtam, hogy igazából, hogyha be van oltva, akkor szerintem bárhol elkaphatja a koronavírust, és reménykedjük abban, hogy az oltás azért megvéd a súlyosabb következményektől, tehát nyilván ezt mindenkinek magának kell eldönteni, tehát természetesen nagy közösségi tanácsot majd a virológusoktól kapjanak. Nem gondolom, hogy egy utazáshoz, turisztikai kommunikációhoz értő műsorvezető tud ebben döntést hozni, de azt, hogy én mit csinálnék, azt persze el tudom mondani. Meg azt is el tudom mondani, hogy nem költhetik el akármire a koronavírus elleni védőoltás felvételéért az államtól kapott pénzt az ukránok, hanem ezzel akarják majd a különböző idegenforgalmi és sport meg rendezvényiparági veszteségeket kompenzálni. Minden ukrán, aki felveszi a koronavírus elleni védőoltásból a teljes védettséghez szükséges mindkét adagot, 1000 hrivnyát kap az államtól, ez több mint 12.000 forint, december 19-től indul ez a program egyébként, de nem készpénzben kapják ezt meg, hanem digitális utalvány vagy betét formájában, hát még nincs pontosan kidolgozva. Az a cél, hogy azokat az üzletágakat támogassák, amelyek a legnagyobb veszteségeket elszenvedték a járvány miatti korlátozásoktól, úgyhogy belföldi utazásra, sportolásra, kulturális rendezvényekre, színház, mozi és koncertjegyekre, valamint kiállítások látogatására költhetik majd el ezt a pénzt az ukránok az elképzelés szerint. A belföldi turizmust jó pár helyen próbálják felpörgetni. Franciaországban például szintén jó pár szolgáltatót az mentett meg, hogy a mostani nyári időszakban meg az ősz elején Provence környékétől kezdve a Loire-menti kastélyokig a belföldi vendégek voltak a legfontosabb vendégek, akik a legtöbbet költötték és a legnagyobb számban voltak jelen a szálláshelyeken és a vendéglátóhelyeken. Hollandiában is vannak korlátozások, a nagy bevásárlóközpontoknak például, meg a vendéglátóhelyeknek este 8 órakor be kell zárniuk, az üzleteknek és a szolgáltatóknak pedig este 6-kor. Vannak azért kivételek, hogyha alapvető fontosságú cikkeket árulnak. A sportmérkőzéseket közönség nélkül kell megtartani, a mozikba és a színházakba azonban továbbra is el lehet menni. A beoltottak vagy a betegségből igazoltan felgyógyultak a későbbiek folyamán vélhetően majd a vendéglátó helyiségeket meg a sportcentrumokat egyedül látogathatják, tehát azt a szabályt, amit jó pár helyen Németországban meg Ausztriában is bevezettek, hogy lényegében aki nem vette fel az oltást, az szinte sehova sem mehet kulturális programra, vagy vendéglátóhelyre, vagy boltba, ha nem alapvető élelmiszert, vagy gyógyszert akar vásárolni, azt itt is tervezik bevezetni. Minden esetre az kétségtelen, hogy azért ez erősen rászorítja az emberek jelentős részét arra, hogy felvegye az oltást. Hát Ukrajnában meg azzal próbálkoznak, mint meséltem, hogy pénzt adnak annak, aki beoltatja magát, úgyhogy lehet így is, lehet úgy is. November közepétől, és ismét egy jó hír a turistáknak, Kubába karantén és 72 óránál nem régebbi PCR-teszt nélkül is bemehetnek a teljesen beoltott külföldi turisták, úgyhogy bezseghet az élet Kubában. A színházak és a mozik nyitva tartanak, az éttermek is, a kézművárosok ott vannak az utcákon, és beindult a közlekedés is. Éjszakai kijárási tilalom sincsen már, úgyhogy Kubába szintén azért várják a turistákat. Aki igazolja, hogy a teljes oltást felvette, még csak negatív PCR-tesztet sem kell készítenie, akkor, hogyha Kubába akar utazni. Abban bíznak, hogy meglehetősen sokan fognak majd emiatt Kubába menni, hiszen jó pár exotikus helyen azért még szigorúak a korlátozások, sőt van, ahova nem is lehet turisztikai célból beutazni még mindig. Kubában egyébként helyileg is fejlesztettek ki vakcinákat, és 7 millió 300 ezer lakos sikerült teljesen beoltani a 11 millióból, durván ennyien vannak, úgyhogy ez nem olyan rossz arány egyébként. Minden esetre a turizmusban dolgozók örülnek annak, hogy lesz munkájuk, mert hogy valószínűleg megindulnak majd a vendégek ide. 2019-ben még több mint 4 millió turista érkezett Kubába, aztán 2020-ban már csak 1 millió turistát regisztráltak, és ők is az első negyed évben érkeztek, tehát lényegében a második, harmadik, negyedik negyed évben majdhogy nem gyakorlati nulla volt a vendégek száma. Persze a szigorítások miatt egyáltalán nem is jöhettek sokszor. Idén például orosz turisták jöttek 280 ezeren, de ők is a Varadero környékén idegenforgalmilag frekventált félszigeten, ugye a klasszikus híres félszigeten töltették az idejüket, ami szép-szép, meg jól néz ki, fehér homokos tengerpartot képzelnek el, jó szállodák is vannak, de hát ugye nem az az igazi Kuba, hanem amikor elmegyünk Highway Grande-ba, meg Santiago de Cubába, meg Matanzasba bulizunk, hát ez ugye elmaradt, úgyhogy emiatt aztán a turisták közül is csak néhányan érkeztek, de most arra számítanak, hogy még idén több mint 100 000 jönnek majd Kubába külföldről, és hát persze hozzák a pénzüket, és elköltik itt. Szlovákiában a tervek szerint a legrosszabb esetben is, a fekete besorolás esetén is elérhetőek maradnak a turisztikai szállodai szolgáltatások, a wellness hotelek, az éttermek is, de csak azoknak, akik teljesen beoltottak, vagy pedig igazoltan gyógyultak. Tehát itt is az Ausztriában, Németországban már bevált, és a hollandok által is tervezett 2G-s szabályt, ugye hát a német elnevezésből származik, tervezik bevezetni. Magyarul, hogy aki nem vette fel az oltást, és nem is tudja igazolni, hogy egészségügyileg ezt nem teheti meg, és nincs negatív PCR-tesztje, ők nem mehetnek el bizonyos helyekre, nem vettek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, tehát csak a gyógyultak és az oltottak azok, akik ezt megtehetik. Hát nyilván az oltatlanokat ez erősen rászorítja arra, hogy vegyék fel az oltást, úgyhogy a fekete besorolás esetén Szlovákiában majd a Magas Tátra sípályáin is erre kell számítaniuk a turistáknak. A Csorbató síterepei december 4-től, Tátra-Lomnitz síközpontja december 10-től várja a látogatókat. Egyre népszerűbb a sífutás és a sítúrázás is, úgyhogy erre is lesz majd lehetőség. A klasszikus célállomások közül a téli szezonban még Egyiptomba, Tunéziába, Marokkóba, tehát az észak-afrikai területekre utaztak előszeretettel magyar vendégek, hiszen Egyiptomba azért bőven lehetett fürdeni, pihenni, Tunéziába már a februári időszakban, amikor a mandulafák virágoznak, akkor gyönyörű időszakot lehetett eltölteni, vagy gyönyörű napokat, heteket lehetett eltölteni, többször voltam ekkor tanulmányúton. Marokkó is nagyon-nagyon kellemes, nem véletlenül jönnek ide a gólyák is a Dunántúról, és A Kanári-szigetek pedig korábban a külöljárati repülőgépek kedvelt célpontja volt, Gran Canaria és Tenerife, úgyhogy ezek olyan destinációk, olyan úti célok voltak hosszú ideig, amelyek meghatározták a téli piacot. Hát most is azért várják a magyar vendégeket a Kanárira, de hogy az utazási szabályok hogyan alakulnak majd a mostani időszakban, nyilván ezt folyamatosan figyelni kell, hogy mikor, hogyan, hova tudunk utazni a korábbi kedvelt területek közül. Hiszen elmondtam már azt, ahol kikristályosodott nagyjából, hogy mi van, meséltem önöknek azokról a területekről is, ahol szigorítások várhatóak, ahol nyitás van, de azért nehezen elérhető a különböző bürokratikus előírások miatt. Meséltem arról is, hogy hova lehet elmenni mindenféle gond nélkül szinte. Úgyhogy a helyzet a mostani hullámban is elég kaotikus, fogalmazzunk úgy, és nem egyszerű külföldre utazni továbbra sem. Bár hozzáteszem, azért jó pár helyen az árások is úgy működnek, hogy most már, hogy van oltás, hogy bezárunk, de azért, hogyha valaki beoltott, akkor azért mégiscsak elmehet. Tehát nem teljes zárásokról van szó, azért az idegenforgalomnak ez jó hír, hiszen legalább az oltottak tudnak turistáskodni és elutazni jó pár nagyon kellemes helyre, és láthatják a világot. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Nagyon kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!